Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb 50 milliárd forint keretösszeggel nyújt támogatást a kormány energetikai fejlesztésekre, írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor közölte, a legkisebb cégek akár a költségek 50%-át, a legnagyobbak pedig a 30%-át kaphatják meg vissza nem térítendő támogatásként. Az államtitkár közölte, a jedlikányos energetikai program keretében induló pályázaton energiatárolásra és mellette akár megújuló áram kiépítésére, bővítésére kaphatnak a vállalkozások 10 milliótól 1 milliárd forintig támogatást. A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nem csak egy rugalmas munkaerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkoztatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. Nincs például TB és szoszó sem, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek. Amíg 2019-ben 6, mára már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5%-ában, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, ez az eredmény az egyetemek intenzív munkájának köszönhető, a tudományos publikációk mellett pedig a nemzetközi jelenlét és a nemzetközi hallgatók száma is fontos. A nyugdíjrendszert 2010 óta stabil lábakra helyeztük, mondta Selmeci Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus azt hangsúlyozta, a Fidesz 2010-ben vállalta fel a magyar nyugdíjasok felé, hogy értékállóvá teszi a nyugdíjat. Ezt teljesítették, sőt növelték is az értékét, fogalmazott. Majd hozzátette, bevezettük a 13. havi nyugdíjat, most a magyar emberek munkájának köszönhetően meg fogjuk tenni azt, hogy lesz 14. havi nyugdíj is, amit fokozatosan fogunk bevezetni, fogalmazott a képviselő. Gyermekjogi irodát hoz létre Budapest annak érdekében, hogy a főváros a maga eszközeivel segíteni tudja a szegénység és a reménytelenség körforgásának megszakítását, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester azt írta, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei keretein belül hamarosan megkezdi működését a gyermekjogi iroda, amely gyermekvédelmi, gyermekjogi helyzetek megoldásához nyújt majd segítséget. Az orosz katonai hírszerzést tette felelőssé a közelmúltban az Ukrajnába vezető vasútvonalon elkövetett szabotázsokért a lengyel külügyminiszter. Sikorszky Radoszláv Tomás szerint a robbantások súlyos katasztrófát okozhattak volna. Hajlandó eladni 56,1%-os részesedését a szerbiai kőolajipari vállalatban az orosz tulajdonos, miután az amerikai szankciók miatt teljes orosz tőke kivonást követelnek. A szerb energiaügyi miniszter hangsúlyozta, a tárgyalások harmadik fél bevonásával zajlanak. Katonai schengeni övezetet hozna létre 2 éven belül az Európai Bizottság. A cél, hogy vészhelyzet esetén a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét. Végül a pénteki időjárásról. Borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások fordulhatnak elő, csak nem országszerte várható, tekintélyes mennyiségű csapadék. A Dunántúlon havas esőre, havazásra is van kilátás. A nap folyamán az északi középhegységben, majd az ország középső részében egyre több felé hó váltja fel az esőt. A Tiszántúlon zápor valószínű. Az északi a szél megélénkül, melyet helyenként viharos lökések kísérnek. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! November 21-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszönet neked Istenem, szép mai napon a levegő, a föld, a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek, a fenyőnek és minden más parfümnek kellemes illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért. Köszönet, köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Fjodor Dosztojevszki fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A szeretet olyan drága kincs, hogy azon az egész világot megveheted, és nem csak saját bűneidet válthatod meg vele, hanem a másokét is. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma az olivérek ünneplik névnapjukat. A név latin eredetű, jelentése olajfa ültető. Más feltevés szerint germán eredetű a név, ez esetben jelentése tündér, manó, sereg. Isten éltesse sokáig minden kedves olivér nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma van Szűz Mária bemutatásának ünnepe. És érdekességként megemlítem, hogy a mai a televízió világnapja is. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Az adásban dr. Jó Tünde, audiológus főorvossal beszélgetünk a gyermekek hallásvizsgálatáról. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek, majd péntek lévén az időjárás előrejelzésről Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Benei Zsuzsa November című költeményének második részét mondja el nekünk Sárosi Kinga. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal a boldogságos Szűz Mária bemutatása templomban ünnepről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Jó Tünde audiológus főorvossal beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a gyermekek hallásvizsgálatáról, hallásáról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Beszéltünk arról előzetesen, hogy a mai modern okos eszközök, a tabletek, okostelefonok, vagy a hangos zene akár mennyire befolyásolják gyermekeik hallását. Főorvosnőnek mi a tapasztalata erre vonatkozóan? Ezek mennyire lehetnek károsak hosszantartó használatuk által?
A kis pácienseink nagyon nagy százalékát teszik ki azok a gyermekek, akik amiatt kerülnek hozzánk, hogy nem megfelelő időben kezdenek el beszélni, nem megfelelő a beszédfejlődésük, és ennek a hátterében nem csak mi tapasztaltuk, de már tanulmányokat készítettek ennek kivizsgálására, hogy valóban a órákon keresztüli telefon, tévé, tablet használat, tehát ezeknek az okos eszközöknek a passzív használata nagyon káros hatással van a beszédfejlődésre.
Meg lehet fogalmazni valami optimális időt a szülőknek segítségképpen, hogy mi az időtartam akár napi szinten, amivel kicsit korlátozzák az okos eszközök használatát, és nem lesz hallás probléma?
A hallás probléma az egy másik kérdés nyilván. A hallás probléma esetleg ezeknek a tartós használatából akkor adódik, hogyha ez nagyon hangosan történik. De ez a ritkább eset. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a gyermeknek a beszédfejlődésére, illetve a mentális fejlődésére milyen hatással van a hosszantartó eszközhasználat. 2 éves korig egyáltalán nem ajánlott, és óvodáskorban is csak körülbelül egy fél óra naponta, annál több nem.
Az is kiderül, hát, hogy főorvosnőik vizsgálnak, közben kiderül akár egy 2 éves gyermeknél, ahol már indulnia kéne a beszédfejlődésnek, hogy más jellegű probléma van a háttérben?
Igen, ez elég gyakran előfordul. Ritka az, hogy hallás probléma miatt nem indul meg a beszédfejlődés.
Mennyire együttműködőek a szülők? Mert azt gondolom, hogy ilyen kis életkorban nyilván a szülőkkel, főorvosnőiknek maximálisan együtt kell tudniuk dolgozni.
Annyiban együttműködőek, hogy elhozzák a vizsgálatra természetesen, az már egy másik dolog, hogy esetleg mennyire veszik tudomásul azt, hogy azzal, hogy egy 2 éves gyerek 4-5 órát néz televíziót, és erre felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem vezet jó irányba, ezt mennyire fogadják el.
Arányaiban egyébként, hogyha úgy hosszú évekre visszatekint főorvosnő a pályáján, akkor változott ez a helyzet? Több olyan gyermek van, akinek probléma van a hallásával? Tehát akit kiszűrnek, és akár további gondozást igényel?
A hallásvesztés, én úgy gondolom, hogy nincs több. Nem ez a tapasztalatunk. Nyilván, aki amiatt jön, mert a hallásával van probléma, az is több ok miatt lehet. Egy kisdedkorban, kisgyermekkorban a leggyakoribb oka a halláscsökkenésnek egy nagy ormandula, egy nagy mandula, inkább ormandula miatt fenntartott állandó gyulladás, aminek következtében a középfülben is olyan elváltozások jönnek létre, átmeneti elváltozások, ami miatt a hallás csökken. Ezek orvosolhatóak, egy ormandula műtéttel, egy fülfelszúrással, váladékleszívással, és utána általában ezek rendbe szoktak jönni. Van a másik csoport, akik esetleg akár már újszülött kortól kezdve halláscsökkenésben szenvednek. Nyilván ez erre általában nem újszülött korban szokott fényderülni, hanem egy picit később, de hogyha időben felfedezzük a halláscsökkenést, akkor a megfelelő kivizsgálás után is, amennyiben olyan típusú a halláscsökkenésük, akkor ezt hallókészülékkel, illetve szurdopedagógiai fejlesztéssel, beszédfejlesztéssel, szurdopedagógiai fejlesztéssel tudjuk a továbbiakban kísérni és javítani.
Most éppen a gyógypedagógus szobájában beszélgetünk főorvosnővel. Ő mikor kapcsolódik be ebbe a folyamatba? Hogyan tudnak önök együtt dolgozni?
A szurdopedagógus akkor kapcsolódik már be, amikor már felfedezésre került nyilván a halláscsökkenés, megkapta a gyermek a hallókészüléket, és a továbbiakban fejlesztésre van szükség, akár beszéd indításra, akár a beszéd fejlesztésre. Akkor szokott a szurdopedagógus bekapcsolódni.
És jól tudom, hogy ő itt is dolgozik helyben, illetve utazó gyógypedagógusi funkciókat is ellát, illetve korábban hallásvizsgálatokra önök is kijártak intézményekbe, ez még jelenleg is működik?
Igen, volt egy időszak, amikor óvodákban végeztük a hallásvizsgálatot, jelenleg most ez már nem, néhány éve már nem működik. A szurdopedagógusok, igen, utazópedagógusok, de itt nálunk egy állandó szurdopedagógus van.
Főorvosnőnek milyen tanácsa lenne annak a szülőnek, szülőknek, akiknek a gyermeke most fog óvodát vagy iskolát kezdeni, hallás, épp hallás tekintetében, preventív megoldásokban lehet-e gondolkodni?
A hallás megőrzéséből nyilván az, hogy ne kerüljenek túl sokat hangos közegbe, egy tartós zajhatás, egy akár fülhallgatónak, fejhallgatónak a használata erős hangerővel nem tesz jót a hallásnak. Nyilván az ilyen hirtelen impulzív zajokat, koncertek, egyebek, esetleg olyan zajártalom alakulhat ki, azokat is célszerű kerülni kisgyermekeknél. Egyébként pedig csak azt tudom mondani, hogy a mentális fejlődésükre kell nagy figyelmet fordítani, tehát a képernyő használatot a minimálisra csökkenteni.
Ha esetleg szülő a gyermekén halláscsökkenés jeleit tapasztalja, vagy akár jelzi ezt neki az óvoda, pedagógus, vagy iskolába a tanító, akkor hogyan tud önökhöz fordulni? Be kell-e jelentkezni, szükséges-e beutaló?
5 éves kor alatt beutaló nem szükséges, 5 éves kor felett igen, házi orvosi beutalót kérünk, Időpontegyeztetésre dolgozunk, tehát az időpontot a 46-os körzet 504-196-os telefonszámon tudjuk egyeztetni, és a megadott időpontban, egyeztetett időpontban várjuk a kis betegeket.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Jó Tünde audiológus főorvossal beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a gyermekek hallásvizsgálatáról, hallásáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Gyöngyösbel területén a Laktanya és a Brassói utca között a 82-es kilométernél beszakadt egy aknafedlap. A helyreállítás idejére a félútpályát lezárták. Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és 182-es kilométerek között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan a hétvégéig mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Miskolc és Felsőzsolcak között építési munkákat végeznek, a 188-as kilométernél irányonként csak egy sáv járható. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. Heves vármegyében az Eger és Füzesabony közötti összekötő úton, Andornak tája belterületén közműépítési munkálatok kezdődtek a községháza melletti busz megállónál, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni. A Recsk-Mátraballa összekötő úton, Mátraballa déli határában egy rövid szakaszon a félútpályát lezárták, ugyanis egy korábbi csőtörés helyreállítását végzik. A Sajón, Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart. Fontos és közérdekű információ, hogy 2025. november 4-től 2026. március 1-jéig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
6 óra 25 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén már itt várakozik Rázsi András meteorológus, akinek ezúttal most miután köszöntem, hogy szervusz András és szép jó reggelt kívánok neked.
Szép jó reggelt kívánok.
Azt a kérdést teszem fel, hogy eddig kegyes volt hozzánk az időjárás, mert olyan kellemes őszi időben volt részünk, de most már kijelenthetjük, hogy így november közepe felé járva megérkezik azért a tél, ugye? Ezt kijelent tehetjük minden túlzás nélkül.
Hát azért nem. Nem, tehát én azt gondolom, hogy ez azért tipikus őszies időjárás, csak hát ugye az ősznek is több arca van, és hát most mondjuk úgy, hogy a kevésbé barátságos arcát fogja nekünk mutatni, mert mi meteorológusok nem szoktuk minősíteni az időjárás, csak ugye elemezzük. Hát tudom, hogy ugye az ilyen típusú csapadékos, szeles időt azt nem igazán kedvelik, nyilván érthető okokból, ha feteszem, nekem sem a kedvencem, de hát most jelenleg ez van itt a környéken, és ez is fog maradni így a következő órákban, napokban, hogy hát főleg a mai nap sok csapadékra számítunk, viharos szélre számítunk, viharos északi szélre számítunk, és hát a hőmérséklet az bizony, hát alig fogja meghaladni a nulla fokot, nem lesz fagy, de nem. 5 foknál melegebbre nem igen számíthatunk, főleg a mai napon.
Akkor azt kellett volna mondanom, hogy az időjárás most a mostoha arcát mutatja.
Hát igen, így már azért talán így jobban hoz közelebb áll az érzelemhez, amit kivált belőlünk, ez ilyen típusú idő, ez így van.
És a hétvége folyamán is marad ez a borongós, esős, változékony, szeles időjárás?
Hát sőt, az egész átcsaphat havas esőbe, sőt, akár havazásba is. Nagyon nehezen kiszámítható, most éppen egy mediterrán ciklon van rajtunk, ami borzasztó nehezen kiszámítható, az a része, hogy most akkor éppen hol fog havas esőt, vagy hol fog havat lerakni. Minden esetre hát a húcsizmákat, síréceket egyelőre még talán nem kell bekészíteni, mert meglehetősen meleg a talaj, amire lehullik ez a havas eső, mondom, kisebb esélye, akár havazás is lehet, meglehetősen meleg a talaj, hát olyan tartósan megmaradó hóra nem lehet számítani, főleg, hogy a folytatásban, a kissé távolabbi folytatásban, amit még azért lehet látni, hogy további enyhülés várható majd, de ez már egy jövő héten lesz ez a jövő zenéje.
Hála jó Istennek, a kiskutyád ismételten vele szólt a reggel időjárás előrejelzésbe. Ma sem maradhatott el az ő véleménye sem. Végül pedig akkor, ahogy jól értettem, csúcsfőmérséklet 5 fok körül várható, és orvos meteorológiai szempontból milyen jó tanácsot tudunk adni kedves hallgatóinknak?
Hát azt tudjuk adni, hogy mivel egy mediterrán ciklon tekeredik fölöttünk, gyakorlatilag minden frontérzékeny ember készüljön fel arra, hogy bármi bármikor fordulhat. Tehát magam is főleg a hidegfrontra vagyok érzékeny, most pillanatilag inkább így a meleg oldalon vagyunk, de bármilyen furcsa is, de ilyen frontérzékenység szempontjából, de hogy folyamatosan jönnek mennek a frontok. Szóval hát nem a frontérzékenyek időszaka lesz a következő.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom. Viszont hallásra.
A nap verse.
Benei Zsuzsa. November. Második. Átvisszük szenvedésünk a halálba? A kristály, amely a molekulák oldatából kiváltja a világ rácsos rendjét, széthull, vagy önmagába zsugorodik. A meghalás magánya susog, lombosodik. Alkonyi fák susognak így, ha alomkoronát a születő zöld oxigén zilálja. A vízen és szénen átszűrt elem. Átszivárog-e majd a fénytelen fakuló képeken, kihűlt parázson, a minden másnál tömörebb anyag, a semmiség? Sűrű ködáradat sodorja el tőlem sorsom, halálom.
Benei Zsuzsa November című költeményének második részét Sárosi Kinga színművésznő mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek Nyitva van az aranykapu címmel 1979-ben. Első esszékötetem Ikertanulmányok címmel látott napvilágot 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. A Szent Atya fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király főünnepére. Capire che non son più solo. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Csütörtökön reggel 14. Leó pápa helikopterrel Assisibe utazott, ahol találkozott a közgyűlését tartó olasz püspöki konferencia tagjaival. Ezt megelőzően a Szent Ferenc Bazilika alsó templomában a békéért imádkozott a Szent sírjánál. Assisi után Montefalcóban fölkereste az Ágoston rendi apácák kolostorát, majd visszatért a Vatikánba. Áldás, hogy ma eljöhettem erre a szent helyre. Közeleg Szent Ferenc halálának 800. évfordulója,
és ez módot ad arra, hogy felkészüljünk ennek a nagy, alázatos és szegény szentnek a megünneplésére, miközben a világ a reményjeleit keresi, mondta 14. Leó pápa Assisiben Szent Ferenc sírjánál, ahova az olasz püspöki konferencia 81. közgyűlésének lezárására érkezett. Reggel 8 órakor szállt le a helikopter a Migagelli stadionnál, majd a pápa autóval ment tovább az umbriai kisvárosba, ami a művészet, a történelem, az ájtatosság egyik fő központja. Évről évre zarándokok milliói keresik föl Assisit, köztük 20 pápa látogatta meg az elmúlt századok során. Ferenc pápa itt írta alá 2020-ban Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját. Leó pápa 8:30 után nem sokkal lerótta tiszteletét Olaszország fővédőszentjének sírjánál. 9 órakor beszédet mondott az olasz püspököknek az angyalos Szűz Mária bazilikában. Ezután Montefalcóban látogatást tett a Szent Klára ágostonrendi kolostorban, és szentmisét mutatott be. A rávárakozó újságíróknak elmondta, hogy a békért imádkozott Szent Ferenc sírjánál. Mindig imádkozom a világ békéért, ezeknek a közösségeknek és az összes umbriai hívőnek a békéért. Sok szent földje ez, ahol vagyok, és örülök, hogy ma reggel Assisiben voltam, és most itt, Montefalcóban vagyok, a nővérekkel, szent légkörben, mondta a pápa, majd mindenkit arra buzdított, hogy gondoljon az élet spirituális dimenziójára, mely nagyon fontos. Mindig keresni kell ezeket a kegyelemmel teli pillanatokat.
Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. November 17-én hétfőn délelőtt Leó pápa közel egy órás kialgatáson fogadta a spanyol püspöki konferencia végrehajtó bizottságát. Az audienciát a spanyol püspökök kérték néhány nappal a pápa május 8-i megválasztása után, amit a Vatikán szeptemberben megerősített, és most sikerült sort keríteni a találkozóra a Szentatyának a jubileum miatt nagyon sűrű napi rendjében. A találkozó végén Luis Arguello, Valladolidi érsek, a spanyol püspöki konferencia elnöke elmondta, hogy a pápával együtt átelemezték a spanyol egyház által átélt különböző átmeneteket. A megvitatott témák között szerepelt az evangélium hirdetésének erős vágya, a keresztény beavatás kihívásai, az egyházmegyék területi szervezete, a külföldről érkező nagyszámú hívő lélek lelkipásztori ellátása, a világiak jelenléte a közéletben, valamint a klauzúrában élő női és férfi szerzetesek helyzete, amely bár rendkívüli gazdag hagyomány, mégis jelenleg létszám csökkentés jellemzi, nincs hivatásuk. A prelátus megemlítette a papság mai helyzetét Spanyolországban, amelyet gazdagított a latin-amerikai és afrikai új papok érkezése. A találkozó egyik fontos témája volt a spanyol egyház által a szentszék kezdeményezésére indított munka a kiskorúakkal való visszaélések ellen a megelőzés, az oktatás és a jóvátétel terén, melyet az úgynevezett privaterv foglal magában. Ez a program átfogó jóvátételt kíván nyújtani azoknak a személyeknek, akik kiskorúként vagy hasonló körülmények között bántalmazást szenvedtek el egyházmegyékben, szerzetes rendekben vagy más intézményekben, vagy olyan esetekben, amíg az elkövető elhunyt. A tervnek megfelelően felállítottak egy jóvátételi bizottságot, amely az eddigi tapasztalatok alapján megfelelő módon fogadja az áldozatokat. A kialgatás alkalmat adott arra is, hogy megújítsák Leó pápa meghívását Spanyolországba. Azzal a reménnyel távozunk, hogy a látogatása a közeljövőben sor kerülhet, és így a Szentatya közvetlenül megismerheti a spanyol egyház élő valóságát. Újságírói kérdésekre válaszolva Arguello Valladolidi érsek hozzáfűzte, hogy Leó pápa tudatában van a lelki és vallási érdeklődés újjáéledésének Spanyolországban, ami különösen a fiatalok körében nyilvánvaló, annak ellenére, hogy távol áll az egyházi gyakorlattól. valódi növekedés jelei mutatkoznak a lelki gyakorlatok számában, az élénkebb közösségi élményekben és a keresztséget kérő felnőttek számában. A püspökök egy jelentős tényt is megerősítettek a pápának, idén a szeminaristák száma növekedett a tavalyihoz képest. Arguello érsek szerint ezek a jelek beleilleszkednek Leó pápa tágabb reflexiójába, amely az evangelizáció küldetésének szentelte magát egy olyan társadalomban, amely már nem pusztán szekularizált, hanem vitathatatlanul posztszekuláris. Ebben a helyzetben új keresési formák jelennek meg, beleértve spirituális érdeklődést és az evangélium keresését. A spanyol főpapok megjegyezték Leó pápa mélyreható ismereteit a spanyol egyházi helyzetről, amelyeket mind Ágoston rendi évei alatt, mind a püspöki dikasztériumban végzett prefektusi szolgálata során szerzett. A megvitatott további témák között szerepelt a jubileum, különösen a fiatalok jubileuma, amelyet jövő augusztus elején ünnepelnek. A spanyol püspökök végül egy díszkötésű bibliát ajándékoztak a pápának a spanyol püspöki konferencia hivatalos fordításával, továbbá az Ecclesia folyóirat két neki dedikált számát, valamint egy a pápa karitatív munkájához való hozzájárulást. Vatikáni látogatások során a spanyol püspökkel végrehajtó bizottsága találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a spanyolországi egyház és államközti kapcsolatokban fennálló kérdésekre összpontosítsanak, felidézve a bíboros közelmúltbéli megbeszéléseit az igazságügyminiszterrel, valamint a Pedro Sánchez elnökkel a brazíliai COP30 konferencia alkalmából adódott találkozóról.
Leó pápa fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. 14. Leó az egészségügyi rendszerek etikus megközelítésének szükségességéről beszélt, különösen annak fényében, hogy növekszik a mesterséges intelligencia és a technológiai innováció használata, mint az erőforrások kezelésének és optimalizálásának eszközei. 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait.
Su encuentro no tiene solo un valor formativo, sino que se convierte en una peregrinación.
Arra buzdította a résztvevőket, hogy legyen továbbra is egyértelmű etikai látásmódjuk, miközben a technológiai és digitális innováció folytatja az egészségügy átalakítását. A csoport Rómában tartózkodik a napokban, a 9. egészségügyi menedzsment etikájáról szóló szemináriumon, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia rendez. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Szent Évben megrendezésre kerülő szeminárium egyben zarándoklat is, amelyen javaslataink etikai értékének átgondolása fontos állomássá válik azon az úton, amelyen társadalomként és egyházként hivatottak vagyunk járni. Elismerte a résztvevők által képviselt sokszínű szakértelmet, és hangsúlyozta, hogy az egyház a remény zarándokaiként fogadja őket, és értékesnek tartja sokszínű megközelítéseiket, kompetenciáikat és szándékaikat a betegek gondozásának közös feladatában.
Lamentablemente ello no siempre es real. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial.
A technológiai fejlődés által támasztott kihívásokról szólva, Leó pápa kiemelte a diszkrimináció finom formái kialakulásának kockázatát az egészségügyi rendszerekben, különösen a mesterséges intelligencia helytelen használata esetén. Figyelmeztetett az elfogultság lehetőségére, amely meghamisítja vagy család módon kizárja a társadalom és a konkrét beteg valóságáról alkotott felfogásunkat, igazságtalan helyzetet teremtve az egészségügyi erőforrások kezelésében. A pápa óvatosságra intett, hogy a hatékony digitális eszközöket gazdasági vagy politikai érdekek érdekében manipulálhatják, ami gyakran észrevehetetlen elfogultságot eredményezhet az információkban, az irányításban és abban, ahogyan másoknak bemutatkozunk vagy másokhoz közeledünk.
Az ilyen torzítások azzal a kockázattal járnak, hogy az embereket tárgyakká, adatokká, statisztikákká redukálják a kezelési költségek vagy betegségeik jellege alapján. Ezen tendenciák ellensúlyozására 14. Leó pápa arra kérte az egészségügyi szakembereket, hogy a szolidaritás és a közjó által vezérelt, tágabb perspektívát alkalmazzanak. A redukcionista logika elkerülése megköveteli, hogy megváltoztassuk a tekintetünket, és ha megengedik, úgy nézzünk, ahogyan Isten tekint ránk, ne a közvetlen haszonra összpontosítva, hanem arra, ami mindenkinek a legjobb, fogalmazott a pápa. Felmutatott, hogy a technológiai fejlődés soha nem mehet az emberi kapcsolatok rovására. Ezt a széles látókört soha nem szabad elválasztani az emberi kapcsolattól, a gondoskodás gesztusától, a konkrét ember törékenységének és méltóságának elismerésétől, figyelmeztetett Leó pápa. Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy egy ilyen átfogó megközelítés, amely az etikai előrelátást a figyelmes emberi jelenléttel ötvözi, iránymutatást ad majd az egészségügyi vezetőknek szolgálatukban.
Királyi élet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus király főünnepére.
Krisztus király főünnepének evangéliumi képei segítenek abban, hogy az egyházi év végén tükörbe nézzek, és megvizsgáljam azt, hogyan értem és élem meg az isteni királyságot, amelyet Jézus mutatott meg egykor, és amelyet most is elém állít. A képek, szereplők rávilágítanak, hol torzul el az igazi királyság képe minden időben. Az első kép a bámészkodó nép képe. A bámészkodásban nem tud megtörténni a találkozás. Amikor mások szenvedéséről hallok, legfeljebb megsajnálom és tovább állok, de nem hagyom magamat megérinteni, mert érthető módon kicsit félek is a szenvedéstől. A második kép a gúnyolódó főpapok képe. Az írástudói a véget látják a keresztben, nem a kezdetet. Nem tudják, nem is akarják elfogadni Krisztust megváltójuknak. Értik és értelmezik az írásokat, okosak, de inkább kigúnyolják Krisztust, mint hogy szívükhöz közel engednék. A harmadik kép a nevető katonák képe. Ma is vannak olyanok, akik kinevetik azokat, akik próbálnak keresztény életet élni. A negyedik kép az egyik gonosztevő képe, aki káromolja Istent. Amikor tehetetlen vagyok, én is hajlamos vagyok ezt tenni. Az ötödik kép a másik gonosztevő képe, aki megtér. Ránéz Krisztusra, találkozik tekintetük, és a tekintet vallomást szül. Emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Jézus válasza egyértelmű válasz. Még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis, számomra ez azt jelenti, ha döntést hozok most mellette, akkor már vele vagyok, mert ő velem van. Még ma Istennel lehetek, és mindig, amikor észreveszem, hogy távolodom tőle. Az öt képből a legutolsó, az egyetlen az, amely egészen közel visz Krisztushoz. A legnagyobb szenvedésben foglaljak állást Krisztus mellett, és ezzel elfogadtam közelségét, így bármilyen szenvedés elviselhető. És mindez csak azért, mert keresztem az ő keresztje mellett van, és ő vele folytatok párbeszédet, nem mással. A legnagyobb szenvedésben ellene is fordulhatok, ahogy az egyik gonosztevő tette. De újra döntést hozhatok mellette, és akkor nem vagyok egyedül sem a sötétségben, sem a szenvedésben. Ez a döntés egy pillanat alatt közel visz az ő országához, amely már itt és most elkezdődik ebben az életben, és beteljesedik oda át a másikban. Állást kell foglalnom, hol tartok. Bámészkodom, gúnyolódom, káromkodom, vagy szemlélem a krisztusi arcot. Első János Pál pápa mondta, aki meg akarja csókolni a keresztre feszített arcát, nem tudja kikerülni, hogy a tövis meg ne szúrja. Ha ránézek Krisztus arcára, terhem könnyebb lesz és édes igává válik. A halogatás nem oldja meg a problémákat, hanem még nagyobbá válik a teher. Krisztus király arca meghív ma újra, hogy királyságát ne világi szemszögből nézzem, hanem megértsem ennek különlegességét, és akkor királyi életet élhetek. Miért különleges ez a király? Először is azért, mert egyszerű embernek születik, nem palotában, hanem istálóban. Az egyszerűséget választja, ácsmunkát végez. Megérteti, hogy a királyi élet első lényeges eleme az egyszerűség. Nem a komplikált, bonyolult élet a királyi élet, hanem az egyszerű, őszinte élet. A királyi élet másik fontos eleme a megszokás rabságából való kilépés. A mi királyunk nem azt tette, amit szoktak, hanem azt, amit a szerető atya tőle kért. Felrúgta a megszokásokat is, ha az a szeretet törvényével ütközött, de csak akkor, ha ütközött. Egyébként a hagyományokat tiszteletben tartotta. Persze a hagyomány és megszokás nem téveszthető össze. Harmadszor a királyi élet közel engedi a furának tűnő embereket. Nagyon sok embernek nem tetszett, hogy a mi urunk bűnösökkel áll szóba, velük étkezik. Sokszor meg is vádolták ezért. Negyedszer királyi élet az is, ha gondolataink, szavaink és tetteink összhangba, harmóniába kerülnek. Az Úr gondolatai, szavai és cselekedetei teljesen fedik egymást. Amit gondol, azt mondja. Amit mond, azt teszi. Nem beszél mellé. Nem beszél fölöslegesen. Ötödször a királyi élet szavak nélkül is Isten országát hirdeti, amely mindenki számára nyitott. Hatodszor a királyi élet mindenki számára lehetséges. Hittel indul, küzdelemmel folytatódik a kereszten át a feltámadásig. A királyi élet közel visz Krisztus királyhoz. Ne féljünk tőle. Így kezdhetünk boldogabb, megújult életben megélt közösségi, egyházi új évet.
Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus király főünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumban arról olvasunk a mai napon, hogy Jézus bement a jeruzsálemi templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket, majd pedig tanítani kezdett. Érdemes megvilágítanunk a kereskedők kiűzésének hátterét, mert így megértjük, hogy miért voltak ők ott egyáltalán, illetve megértjük Jézus cselekedetét. A jeruzsálemi templom több részből állt, amelynek legbelső része volt a Szentek Szentje. A templom belső helyiségei a különféle áldozatok bemutatására szolgáltak. A külső udvart az ünnepek alatt kereskedők és pénzváltók foglalták el. A templomadót csak ezüst sékelben lehetett megfizetni, ezért volt szükség arra, hogy a különböző pénzeket beváltsák. A zarándokok különféle állatokat ajánlottak fel áldozatként, amelyeket itt az előudvarban tudtak beszerezni az árusoktól. Ha emberi gyakorlati szempontból nézzük, akkor jogosnak tűnik a pénzváltók és kereskedők jelenléte, hiszen munkájukkal a templomba áldozat bemutatás szándékával, illetve a templomadó megfizetése miatt érkezőket segítették. Más szempontból nézve viszont semmi keresni valójuk a templomban, hiszen ez az Isten háza. Jelenlétükkel háttérbe szorították, hogy a hely az Isten dicsőségének ünneplését szolgálja. A templom Isten jelenlétének helye. Az emberek számára az imádság háza, szent hely, amelytől távol kell tartani a kereskedést. Cselekedetével Jézus visszaállítja a hely eredeti rendeltetését. Mit jelent számomra a templom? Szívesen időzöm-e ott Isten jelenlétében?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban a Boldogságos Szűz Mária bemutatása templomban elnevezésű ünnep van. A mai szentmise énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 174-es Boldogasszony édes kezdetű énekének éneklésé kezdjük a mai szentmisét, és folytatjuk az Éneklőegyház 157-es számú énekével, amelynek kezdősora így hangzik: Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 184-es számú B-jelű énekével, amelynek kezdősora pedig a következő: Mária, Mária, mennyei szép hajnal. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 174-es, az Éneklőegyház 157-es és a Szent Fagyuram énekeskönyv 154b énekei lesznek sorrendben a mai szentmise énekei. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.